Tehát általában igen megdöbbentő, hogy a Magyar Mérnöki Kamara, aki a jogosítványokat adja a tervezéshez, mert ahhoz kell, tehát ha valaki engedélyhez kötött tervezést csinál, az jogosítvány kell, és többféle mérnöki kategória van, és a kiemelt mérnök, irányító mérnök elég szép napi díjat kap, és nagyon fontos az, hogy a mérnöki kamara ügyel arra, hogy ne kérjen valaki ennél sokkal többet, és ne kérjen kevesebbet, mert akkor rontja a boltot. Elég szép pénzek vannak ebben. De ahhoz azért többet kell. Szóval ezt minden alkalommal többször előszedem, hogy ezen a infokommunikációs piacon csak szolgáltatást lehet eladni, a magát a hálózatot nem. De ha nincs hálózat, akkor nincs szolgáltatás, és ez a, amit mindig megdöbbennünk, hogy nem alapján, annak alapján kell tervezni egy hidat, hogy korábban ott hányan úszták át a folyót. Ezért szép és nehéz ez a szakma, mert előre arra kell gondolni, ami még ma nincs. Tehát, hogyha akarunk egy vadonatúj szolgáltatást, akkor meg kell nagyon fontolni azt, hogyan adható majd el. És mindig olyan hálózatot tervezünk, ha új hálózatról van szó, ami eddig nem ismert, hogy mi van. És amikor már megvan és működik, akkor derül ki, hogy mennyire jó. De hát a híd az egy nagyon szemléletes példa erre. És olyan, hogy fontos, hogy nem lehet venni hálózatot. Ezt meg kell terveztetni. A megvalósításban már lehet alvállalkozót bevonni, hogy kulcsra készen azt építse meg, de az alvállalkozó nem tervez. Azt nekünk kell eldönteni, akik beruházunk. Aztán egyszer csak vége. Mint hálózatnak most például a GSM 2-es, 3-as kategóriának a kivezetése van napirenden. Na most a nyomvonalas létesítmények, azok a minták, igen a vasút, meg a közút, meg ilyesmi, elektromos energiahálózatok, stb. Általában van egy igény a forgalomra, térben és időben, hogy hol vannak az országban fogyasztók, és mikor, akkor utána ennek az igénynek a kielégítésére megindul egy műszaki tervezés, megvalósul, és aztán meg utána az a világ rendje utána kiderül, hogy az nem jó, nem elég, bővíteni kell. Az M7-es autópályát 1960-ban kezdték tervezni, mikor alig volt még autó Magyarországon, de sejtették, hogy majd egyszer sok lesz, és 2008-ban érte az országhatárt el az M7-es. Most megbővítgetik majd, hogyha ez így megy, még további sávokkal. Jó? Tehát egy hagyományos nyomvonalas létesítménynél, mint egy autópálya, van egy forgalomigény, amit becsülünk, mert addig, amíg nem épül meg ez az infrastruktúra, nem tudjuk, hogy hányan mennének az autópályán, amíg nincs. Aztán csinál műszaki tervet, esetleg több változatban. Dönteni kell, hogy vállalja a beruházó, hogy ezt megvalósítja, vagy pedig kér egy más koncepció szerinti tervet, megvalósul, és ennek tipikus esete, hogy új igény merül föl, és akkor ezt a végtelenbe kell kergetni ezt a dolgot. De manapság az elektronikus kommunikáció nem így működik. Most már nem nyomvonalas létesítmény, hanem egy olyan hely, ahol be lehet tenni a pénzt, és utána kinyílik belőle valamennyi nyereség, és a befektető, ha ez tényleg nyereséget hoz, akkor ide teszik, ha nem, akkor elviszik máshova. Ahogy szoktam emlegetni, az a kaszinóipar például. Ezt azért mondom, mert mikor volt a magyar privatizáció, bizonyos részt ebből megvette egy olasz ember, beszedte a belépési díjakat, és utána ezt elvitte a kaszinóiparba. Nem Magyarországon. Na most, igen, ez a részvénypiac. Tehát általában részvényesektől próbálják a befektetésbe szedni, de mondjuk a Magyar Telekomnak látszik, itt volt neki egy nagy lufi, amikor fölment a csillagos égbe, akkor volt 2500 forint, és utána ez a lufi kipukkadt, és most nagy nehezen visszamászott 500 forintra. Tehát aki itt vette a részvényt, itt fektetett be, az a akkori megtakarításainak a 80%-át elvesztette körülbelül itt ezen a területen. Tehát nem mindig, aki meg itt vette és itt adta el, az meg baromira meggazdagodott. Itt volt egy figyelemfelkeltés, hogy ezt nem reklámozza mondjuk a Magyar Telekom, hogy a garantált szolgáltatás minőség a különböző adatszolgáltatásoknál az 0 bit per szekundum, és megbeszéltük azért, hogy ez ne lejelentsen költséget, mert beperelhető egy hibás szolgáltatás által a fogyasztónál konkrét kár merül föl, és ezt ezzel védi ki, ami azt jelenti, hogy a általános szerződési feltétel, a milyen vastag könyv, ez a 4A mellékletének egy része, ott van eldugva, én még soha általános szerződési feltételt elolvasó emberrel nem találkoztam. Hát kérem szépen, ez sokszor elő fog jönni. Ez is egy nyomvonalas infrastruktúra Los Angelesben, ahol bődületes autóforgalom elrendezésére van lehetőség. Mindenhonnan, mindenhova megállás nélkül teljes sebességgel lehet autózni, csak meg kell, rá kell állni a megfelelő helyen a megfelelő sávra, és akkor az mindenféle sebesség csökkentés nélkül elviszed oda. Miért érdekes ez nekünk? Azért, mert erre gondolva érdemes megcsinálni a nagyforgalmú, nagysebességű hálózatokat. Tehát ne tegyünk be úton útféle routert, ami körülbelül ugyanannak felel meg, mint egy piros-zöld lámpa, megállítja, hanem ezt a struktúrát kell majd valahogy megcsinálni. Hogyha tudjuk, hogy ez a YouTube-ra megy fel ez a forgalom nyaláb, akkor mindenféle akadály nélkül szaladjon föl az északi sarkra, mert ott van a YouTube-nak a szervere. És ugyanezt nem lehet megcsinálni ilyen csomagkapcsolt TCP-IP alapú dologgal. Jó, akkor kérdés van-e? Nincsen kérdés. Lehet kérdés, mindig lehet, vagy tudok rá válaszolni. Hol van? Hol vannak a gazdasági számítások? Tehát láttuk azt, hogy itt a hálózat tervezésnél legfontosabb az, hogy úgy tervezünk hálózatot, hogy az utána profitot hozzon. Hát egy kérdés volt itt, hogy berendezésbe vagy hálózatba kell betenni a pénzt, és ettől ezek a Cisco-nak az árai. Megint csak 2000 környékén, akkor, amikor a Magyar Telekom is nagyon fönn volt, azért, mert egy hisztéria volt a részvénypiacon, és minden olyat vettek az emberek ész nélkül, aminek a nevében benne volt az, hogy networks. És ugyanakkor a szennyvízcsatorna cégeknek is felment a részvény, mert benne volt, hogy networks, nem nézték még az emberek, hogy milyen networks, vették, mint a cukrot. Csak a Cisco már majdnem fölmászott ugyanoda, mint volt, a Magyar Telekom nem. Ez most nem érdekes. Ez volt a Magyar Telekomnak az ábrája. Tehát mi nálunk a mobil, a TV, internet, ezek mennek. Ezt mutattam, hogy van egy tankönyv, amelyik ugyan elég öreg, de ma is érvényes minden szempont, tehát fejlődő hálózati architektúrákra való tankönyv, ingyen letölthető erről a helyről, mert ez még az utolsó draft változata. Ha már az ember a véglegeset kéri, az nagyon borsos ára van. Az ITU, a Nemzetközi Távközlési Unió, ez az ENSZ szakosított szervezete, és többek között ezzel is foglalkozik, hogy ad erre vonatkozó ajánlásokat, hogy hogy kell ezt tervezni. Ennél jobb tervkönyv nincs. Na most, hogy néz ki egy üzleti modell? Hát van egy igény, amit nem tudunk, hogy pontosan mennyi, de biztos, hogyha jó helyre tesszük ezt az egész szolgáltatás struktúrát, mindig csak szolgáltatást, akkor azt fogják használni. Az, hogy ez a hálózat megvalósuljon, ahhoz kell befektetés, kell működtetés, a CAPEX, a Capital Expenditure, tehát az állóeszköz beruházás, az OPEX, az a működési költség, az Operation Expect. És ezt az egész modellt értékelni kell, hogy megbecsülünk egy igényt, mekkorát kell beruházni, mennyire kell fizetni a béreket, a villanyszámlát, a bérleti díjakat, stb. A kiértékelésre a nettó jelenérték, net present value, internal, ez a, mindjárt már elmegyünk, ezek jók. Hát először is ez a cash flow, ez azért fontos, hogy mindig legyen ebben az egész dologban arra elegendő pénz, hogy kifizessék a dolgozók bérét, kifizessék a villanyszámlát, és így tovább. Na most a hálózatnál először hitelt kell fölvenni, mert a hálózatot meg kell tervezni, a hálózatot meg kell építeni, a szolgáltatást el kell indítani, és akkor kezd befolyni a pénz, de attól még a beruházáshoz, meg a működtetéshez ki kell tudni fizetni. Tehát ez az, hogy mindig legyen elegendő pénz. A churn az azért érdekes, mert ha rosszul csináljuk a dolgunkat, akkor elvándorolnak a konkurenciához az emberek, ezzel is számolni kell. Ezt is nézegettük részletesen. Ez volt a értékcsökkenés. Ez is egy költség jellegű dolog. Na most itt volt egy nagyon fontos dolog, a jövőben jelen érték. Tehát, hogyha nekünk a bevételünk 5, 8, 6, 10 vagy nem tudom hány év múlva lesz, akkor ennek a jelenlegi értéke, az baromira függ a kamatlábtól, meg azt, hogy mennyire késő ez a kár, ez a kamatláb. Van erre magyar nóta is. Tehát a jelen érték, ha később kapjuk meg a pénzt, az ma kevesebbet ér, mint ami majd befolyik. Itt van egy képlet rá, hogy jelenleg mennyit ér az a pénz, ami majd később folyik be. És ez baromira függ a kamattól. Magyar Nemzeti Banknak a kamata a Simor András idején volt 11,5%, és a Matolcsinál most picit följebb ment, amikor ezt még írtam, akkor 9,1 volt a kamatláb. És azért érdekes, mert a 10 év múlva esedékes 1 millió forint, az ma a Simor András kamatnál ér 336 ezer forintot, és a Matolcsi kamatnál meg 914, majdnem háromszorosan többet ér a Matolcsi kamatát. Tehát azért a hálózattervezők ezt sokkal jobban szeretik a Matolcsit, mint a Simor Andrást. Na most ez a megtérülési ráta. Az a baj, hogy a kamatlábat mi 10 évre előre nem tudjuk. Tehát jövőre lesz egy választás, lehet, hogy más típusú pénzpolitikát folytatnak, és lehet, hogy megint fölmegy a kamatláb. Azért ment föl a kamatláb, mert amiért most is a Matolcsi emelte a kamatlábat, mert nem szabad, hogy elszaladjon az infláció. Ha fölmegy a kamatláb, akkor az emberek nem sört, meg sonkát, meg ilyesmit vesznek, hanem befektetnek. Sokkal inkább. Tehát, hogyha fölemelik a kamatlábat, akkor az ember az, jaj, de jó, inkább oda teszem a pénzemet, mint hogy eligyam. Tehát ilyen tényezők vannak, és nem lehet tudni jövőre, milyen kormány lesz, azután milyen kormány lesz, milyen kamatpolitikát fognak csinálni. És hát akkor hogyan lehet kiértékelni egy beruházási tervet? Erre jó ez a belső megtérülési rát, internal rate of return. Az azt jelenti, hogy megnézzük, hogy milyen kamatláb az, aminél a teljes élettartamra a nettó jelenérték, tehát a diszkontált jelenérték az nulla. Ha ennél nagyobb a kamatláb, akkor az egész üzlet veszteséges lesz, nem szabad elkezdeni sem. Ha ennél kisebb a kamatláb, akkor nullánál több lesz a nyeresség, tehát akkor már lehet rajta gondolkodni. Ennek az értelme, hogy az igazgató tanács, aki eldönti, hogy betesszük a pénzt vagy nem, az nem tudja, hogy jövőre, meg 2 év vagy 5 év múlva mennyi lesz a kamatláb. De azt meg tudják becsélni, hogy mondjuk 5-nél több csak nem lesz a értékadó kamat, és hogyha itt kihozzuk neki, hogy már 4, vagy 5-nél több nem lesz, és akkor a nettó jelenérték ezzel kiszámítva nulla, akkor már lehet szó róla, hogy ezt beruházzuk. Hogyha valóságban ennél nagyobb lesz a kamatláb, akkor ez mindenképpen messze. És tessék kérdezni, ha ez nem világos. Okos emberek ott ülnek az igazgató tanácsban, és azt mondjuk, hogy 5%-os kamatlábbal ez még jó. Azt mondják, jó, akkor ennél biztos több lesz. Akkor nem van. Ha ennél kisebb lesz a kamatláb, akkor nyerünk. Nincs kérdés? De lehet azzal, hogy mikorra fog megtérülni, de hát nyilván csak akkor, hogyha a kamatláb nem lesz tud. Na erre van egy program, amit nem kell itt kitalálni semmit, csak bepötyögni a megfelelő dolgokat. Hát akkor ez a mai mese, hogyan lehet a forgalmat méretezni, mekkora rendszer kell adott forgalomhoz. A forrás 3 helyről van. Volt egy híradástechnikai könyv, amit G.H.R. Károly professzor szerkesztett. Volt egy forgalmi elemzés nevezetű tárgy itt, amit Gosztonyi Géza tartott valamikor nagyon régen. És van egy könyv, ami itten található, Na most ez érdekes, hogy ez a könyv, Strik János, ő a Debreceni Egyetemnek a professzora. Mindjárt megkeresem ezt a könyvet. Itt van, igen. Tehát ez a címe, ő ezt a Debreceni Egyetemen írta, csak 200 oldal, a lektorra Bíró József, aki most már egyetemi tanár, valamikor 30 évvel ezelőtt a egyik kedvenc hallgatóm volt a Műegyetemen. Nagyon jó kis könyv. Tehát ebben minden benne van, de ez maga egy fél éves tárgy. Tehát összes matematikát. Ő egy matematikus egyébként. Én nem szeretem a matematikusokat, de azért ezt a, ez egy jó könyv. Na, hát a forgalom az egy szám. Fizikai mértékegység nem tartozik hozzá, de azért erlangban mérjük, ezt hívják. Tehát van egy hálózatban egy kiszolgáló, és van egy forgalom, amelyik ezt, aki kiszolgálást kér. Most ez a kiszolgáló egy erőforrás, az lehet egy áramkör, egy kapcsoló, egy memória, stb. Egy kiszolgáló csak két állapotban lehet, vagy úgy, hogy szabad és tud kiszolgálni, vagy éppen foglalt, és akkor nem. Ez a egy erlang, mondom, például fizikai szám, de azért hozzáérik azt, hogy egy kiszolgáló egy erlang forgalmat akkor továbbít, ha folyamatosan dolgozik, tehát folyamatosan foglalt is lesz. Ha több kiszolgáló van, és az egyikük egy negyed részben, a másikuk háromnegyed részben dolgozik, a többiben pihen, vagy árakozik, ez is összesen egy negyed meg háromnegyed, az létezik, az egy erlang. Hát általában mindig sok kiszolgáló van, és sok igény, ezért a erlangban mindig ki lehet számolni, hogy mennyi az igény. Tessék mindig kérdezni, hogyha valami nem teljesen világos, mert... Na most a kiszolgálóknak a száma, az egész szám, a forgalom pedig valójában általában, ha van n darab kiszolgáló, akkor 0 és n között akármi lehet. A 0 az, hogy semmi kiszolgálási igény nincsen, és az összes kiszolgáló foglalt, akkor több fog. Na most ez egy egész szám, mit mondottam eddig, de valójában a mérnöki tervezésben egy átlagot veszünk, ebből majd sokat nézünk meg, és akkor ettől kezdve egy valós szám lesz. Tehát, hogy megnézzük másodpercenként, hogy mennyi a forgalom, és akkor egy percre, egy órára, egy napra le lehet egy átlagot számolni, és akkor ez már egy valós szám. Tehát vannak a felhasználók, akik szolgáltatásokat vesznek igénybe, és ez a forgalom. Hát mondjuk a legprimitívebb ilyen kiszolgálás az a telefon vagy mobiltelefon, hogyha elkezd egy hívást egy A pontból egy B pontba, hogyha ez összekötetés létrejön és tudnak beszélgetni akár mobilon, akár drótos telefonon, ez akkor egy szép, legegyszerűbb eset. Persze majd lehet ez másként is, például úgy, hogy tipikus eset a Tesco pénztár, hogy vannak emberek, akik vásárolnak és sorba állnak a pénztárnál, az egy, mindenki ki lesz szolgálva, legfeljebb várnia kell egy kicsit. Van úgy, hogy éppen senki nincs a pénztárnál, azonnal kiszolgálják, van úgy, hogy várni kell. Vagy ugyanilyen szituáció, valakinek van egy nagyon jó autója, és elviszi a szervizbe, akkor a kiszolgálók azok a munkahelyek és szerelők, ahány munkahely és ahány szerelő van, annyit tudnak egyszerre fogadni, És hát akkor az a kérdés, hogy a szalon tulajdonos vagy az autó javító tulajdonos hány munkahelyet épít ki és hány szerelőt vesz fel, hogy ezt a forgalmat le tudja bonyolítani. Tehát lehet ez a forgalmi igény egy hívás, lehet egy interneten egy letöltése egy fájlnak, ahol jönnek a csomagok, lehet egy Tesco pénztár, vagy lehet egy autószerviz. Kérdés? Ugyanazok az összefüggések vonatkoznak rájuk. Háromféle modell van. A első az, hogy blokkolják, hogyha ha nincs szabad kiszolgáló. Hát, van ilyen. Tehát, ha van elég, akkor kielégítik, kiszolgálják, ha nincs, akkor eldobják. Akkor úgy kell méretezni a hálózatot, hogy annyi kiszolgáló legyen, hogy ne bőszüljenek föl a kedves fogyasztók, hogy mondjuk 100 hívásból legfeljebb egy legyen, amit eldobnak. Azt még elviselik az emberek. A másik fajta modell, az tipikusan a Tesco pénztár, vagy a interneten letöltés, a WWW nem más, mint World Wide Waiting, tehát várni kell a sorban, hogy megérkezzen mondjuk az a fáj. Itt úgy kell méretezni, hogy annyi pénztár legyen, hogy legközelebb nem a másik boltba menjenek be. És a harmadik modell, hogy van sorban állás, de bizonyos túlcsordulás van. Például egy router esetén van egy input buffer. Oda jönnek be a csomagok, és hogyha az input buffer megtelik, akkor az router nem tud több csomagot fogadni, eldobja. Tehát ez például a routereknél, majd lesz egy gyakorlatunk, vagy méretezünk egy routert úgy, hogy optimális legyen a input buffer meg a audio. Miért baj az, hogyha igen nagy input buffert csinálunk? Miért jó az, hogyha az túl nagy, és akkor soha senkit nem kell eldobni? Persze, meg drága is, meg fogyaszt is. És attól nem lesz elégedettebb a kedves főhasználó. De hát a TCP/IP protokoll, megtanulták, levizsgázták, stb. Ha nem érkezik meg egy acknowledgement, akkor küldi újra. Ugye így tanulták? Na azért. De hogyha a routerünk óriási input bufferrel rendelkezünk, akkor drága a router, sokat fogyaszt, és mégse lesz jobb az egész. Tehát ezt is méretezni kell. Tehát három fajta van. Blokkolás, hogyha minden kiszolgáló foglal sorbanállás, és sorbanállás túlcsordulással. Na tehát, blokkolós modell. Azt jelenti, hogy van egy forgalmi, felkínált forgalom. Ezt nem tudjuk, hogy mennyi. Most tele van dugóval a nagykörút. És mekkora ott a felkínált forgalom, nem tudjuk. Azért nem tudjuk, mert sokan már eleve meg se próbálnak a nagykörúton menni. Azon kívül van egy veszteség, az azt jelenti, hogy elindul a nagykörúton, de megunja, és inkább elmegy egy mellékutcába, és próbál szerencsét. Amit mérni tudunk, hogy egy-egy csomó ponton, egy-egy piros vagy zöld lámpánál hányan mennek át. Ez a kiszolgált, lebonyolított forgalom. Ezt tudjuk mérni. Az, hogy mennyien mennének a körútra, ha nem ilyen dugós lenne, azt sose tudjuk meg. Az nem mérhető. Azt is megtudjuk, hogy hányan mennek el, de azt se tudjuk pontosan, hogy ez azért megy el, mert megunta, vagy arra van dolga. Tehát amit tutira veszünk, az, hogy mennyi van kiszolgálva, azokkal a kiszolgálókkal, ami hát mondjuk a körútnál azt jelenti, hogy hány sáv van, és hány autó megy át egy zöldön. Most van egy vita az autóklubbal, hogy a Népszínház utcából nem tud kimenni a busz, mert mert úgy van, hogy ott van a végállomás, és akkor mennek ki picit a körútra, és utána mennek ki a Rákóczi úton. De nem tud bemenni, mert sosincs van, hogy kiürülne az a szakasz, ahol be tud hajtani. Tehát nem jártak ide, akik most ezt a forgalomkorlátozást így csinálták meg. Nem tanulták meg ezt a tárgyat. A másik, a sorban állós modell, hogy van egy bizonyos forgalmi igény, és akkor, ha nincs szabad kiszolgáló, akkor sorban áll, Tesco pénztára a minta. És van az, hogy csak adott hosszúságú sorokat tudunk elképzelni, például egy routernél mekkora az input buffer, és van várakoztatás, és van egy, amit eldobnak. Input bufferben nem fér be a csomó. Tessék kérdezni akármikor, vagy tudok rá válaszolni, vagy nem. Csak nekem van kockázat ebben. Nyugodtan tessék megakadályozni, hogy tovább menjek, ha valami nem érhető. Na most, a kiszolgálóknál mérnök, aki tervez, tud venni ekkora routert, ekkora routert, ekkora routert. És azok mindig drágábbak. Tehát ha megveszünk egy következő fokozatot, akkor nem csak egy kicsit, hanem akár nagyon megnőhet a forgalmi áteresztő képesség, de mindig egy ilyen erősen kvantál a kapacitása a kiszolgálóknak. Hát a Cisco routerek közül 5 portos a legkisebb, és azt hiszem 96 portos a legnagyobb. Annál nagyobb routerek is vannak, csak azt már nem a Cisco csinálja, hanem a Juniper. Szoktak venni, van otthon valakinek Cisco routere?
Csak itt.
Jó, és Juniper, kinek van otthon, nem is lesz. Tessék? Jó, tehát a Juniper az egy más kategória itt a extra kapacitások világában. A Cisco meg hagyja békén, mert ő nem erre hajt. Na, ez egy nem költői kérdés, tehát ha elegendő kiszolgálat teszünk, akkor minden sikerülni fog, vagy nem. Igen, vagy nem? Kiszolgálat, annyit teszünk belőle, hogy sokat, jó lesz, vagy nem? Nem lesz. Jó, miért? Jó. Igen. És hogyha az 20 sávos lenne nagy körút? Na jó, hát nézzük, mert én egy másik példát hoztam, hogy a hívás kezdeményezéseknek a sorsa forgalma sorában, majd mindjárt jön a forgalma sorra, vannak fejlett országok, és vannak fejlődő országok. Mondjuk valamikor Magyarország egy fejlődő országot, most már hál' Istennek telefonban nem. Tehát először is van egy hiba az A oldalon, tehát aki hív. Például félrenyomja a hívószámot, vagy egyel kevesebbet ad, vagy egyel többet. Ez a fejlett országban 15%-ot tesz ki, amikor rosszul tárcsáznak, vagy rosszul nyomják a gombot. A fejlődő országban egy kicsit több. Na most, hogy a rendszerre a kiszolgálók mennyire vannak, ez a fejlett országban kb. 5% hibát hoz, de hát a fejletlen országban, vagy fejlődő országban ez 35%, nincs pénzük bővíteni a hálózatot. Most van egy olyan, hogy csöng, de nem veszi föl. Érdekes módon ez sokkal gyakoribb a fejletteknél, mint a fejlődőknél. Ez miért van? Miért jön, hogy sokkal inkább fölkapják a csengő mobiltelefont a fejlődő országban, mint a fejlettek? Nincs más dolgok, otthon unatkoznak, nincs munkájuk, stb. Végre hív valaki. Itt meg mindenki baromi serényen dolgozik, el van foglalva, inkább hagyja a hadseregen. Hogyha a a hívott foglalt, akkor se jön létre. Hiába van kiszolgálva, hívott foglalt, mással beszélget. Ez a fejlett országban 10%, a fejlődőknél 20%. Miért? Mert ha végre egyszer összejön egy beszélgetésre lehetőség, akkor azt kihasználják. Itt nálunk hamar elintézik, mert van más dolguk. Így azt jelenti, hogy itt a fejlett országban 60%, a fejlődő országban 20% lesz a sikeres. Tehát a veszteség 40%, itt meg 80%. Tehát a 4/5 a fejlődő országban az mind kiszolgálási veszteség lesz, de nem azért, mert nem csak azért, mert a erőforrások, hanem ilyen a kérdés. Tehát vigyázat, nem csak a hálózatba betervezett és beépített kiszolgáló szám az, amelyik megadja, hogy mennyire lesz sikeres. Hát kérem szépen, előbb mondtam, hogy később jön a forgalmas óra. Ez a egy nap, itt sajnos a 10, 12, 14, 16-ból az egyesek nem tudom miért lemaradtak. A kettes elfért, úgyhogy ezek már a Bill Gates-eknek a huncutságai. Hát adja a lényeg, hogy éjszaka általában nem telefonálnak az emberek. Akkor inkább alusznak. És itt van a foglalt csúcs, egy órás csúcs. Itt az emberek ebédelnek, itt az emberek utaznak haza, meg vacsoráznak, aztán mennek aludni. És akkor mire méteretezzük a hálózatot? Az átlagra? Nem, nem, mindig a foglalt órára, a forgalmi csúcsra méretezzük, mert hogyha erre méretezzük az erőforrásokat, akkor ezt tutira átviszi, ezt tutira átveszi, és hát itt tudjuk akkor megcsinálni. Tehát van egy forgalmas óra. Amikor méretezünk, azt mindig a forgalmas órára teszünk. Na most a hét különböző napjain is más van. Hétfőn nagy a forgalom. Miért? Mert megbeszéljük, mi volt a hétvégén, és elkezdjük intézni azokat az ügyeket, amiket nem tudtunk hétvégén intézni. Szombaton még nagyobb. Miért? Igen, megszervezzük a hétvégi programot, meg még gyorsan elintézzük, amit még hétközben lehet. Melyikre méretezünk? Hát péntekre, persze. Nem erre, nem erre, erre. És ott is megnézzük, mikor van a legnagyobb csúcs. E szerint kell méretezni az erőforrásokat. Hát, hogyha évet nézünk, nem magyar helyzetről van szó, van egy nyári szabadságidőszak, amikor nem csinálunk akkora forgalmat, van egy húsvét, amikor szintén más csinálnak az emberek, és hát ez nem magyar példa, hogy karácsony, szilveszterkor is van egy idő, amikor más csinálnak, mint forgalmat. Nálunk van az a hülye szokás, hogy éjfélkor, szilveszterkor mindenki fölhív, hogy boldog új évet kívánj, ez nem magyar. De most akkor melyikre méretezünk? Erre, a legnagyobbra. De ahhoz ismerni kell. És hát ez az, hogyha egy sok éves valamit nézünk, hogy 5-10-15 év, hát ez mindig nő, időnként hullámzik, időnként jön egy Covid, időnként jön egy nem tudom micsoda, de mindenképpen nő. Mire méretezünk? Hát van hány évre előre. Internet még rondább. Na most, hogyha ezt a forgalmat 10 perces átlagra veszünk, de úgy, hogy egyéni telefon előfizetőkre, tehát olyan mobil előfizetőkre, mint mi vagyunk, akkor ilyen csipkés ez a dolog, mert amikor ebédelnek, meg amikor megy a filmhíradó, vagy a tévéhíradó, akkor élet. Hát most már nem igaz, mert minden tévécsatorna ennél fogva máskor tartja a tévéhíradóját. Én nem vagyok nagy tévénéző, de hát vannak ilyen csúcsok. Melyikre méretezzünk? Nem. Nem. Megnézzük, hogy milyen a intézményeknek a a dolga, és akkor egész másként van. Ezért úgy csináljuk, hogy egy erőforráshoz, egy kiszolgálóhoz teszünk egyénieket is, meg üzletieket is. Tehát a üzleti az lehet állami, meg lehet vállalkozói, meg ilyesmi. Tehát itt, de minden esetre vannak ilyen vacsora, meg tévéhíradó, meg ebéd, de vannak ilyen nagy, és ez 10 perces átlagra. Az jó a 10 perces átlag? Jó, mert azt egy órára fogjuk méretezni, de megnézzük, hogy melyik 10 perc volt az a legjobb. Na most, hogyha adatforgalmat nézünk, és egy másodperces átlagolási időt nézünk, ilyen rohadt tüskés. Miért? Mert a Juci itt kezdte letölteni a YouTube-ról a HD minőségi filmet, és így tovább. Aztán utána meg nincs senki, aki ilyet csinál. Tehát az adatforgalom jellegzetesen nagyon bőrztös, úgy mondják. Mire méretezünk? Hát itt inkább valami átlagra, mert legfőbb a Juci, aki ezt akarta, nem fogja tudni csinálni. Igen. Ha már 10 másodpercre, már nem annyira bőrztös. Ha 1 percre átlagolunk, akkor itt van valaki, aki mindig akár mit csinálunk. Tehát azt is ki kell találni, hogy milyen átlagolással. Mert a TCP/IP protokoll, és úgy méretezzük a routereknek a bufferét, hogy ezeket kiegyenlíthesse, legfőbb egy kicsit késik, akkor így jó. Tehát akkor még egyszer, lehet hosszú, forgalmas órát venni, lehet adatforgalomnál, hogyha olyan nagyon bőrztös, akkor kiválogatni valamilyen átlagolási időt, és akkor ehhez képest méretezni a router buffereket. Na most van egy másik érdekesség, OSI rétegekről hallottak, ugye? Magyarul vagy angolul tudják a rétegeket. Hát, dizik, ez a physical layer, data connection layer, ez pedig a network layer. Na most itt van a magyarországi optikai gerinchálózatnak a képe, a Magyar Telekomé természetesen, és itt valamelyik munkagép elvágta ezt a kábelt. Akkor mi történik? Megszűnik itt a élet? Hát lehet az adatkapcsolati rétegbe. Igen, de akkor túlterhelődik. Ott nem lesz, de lesznek olyan kerülő útvonalak, amik túlterhelődnek. De hogyha a hálózati részekben rendezzük, akkor már minden simán átmegy. Tehát az OSI layerek azért is jók, mert ezzel egy fizikai réteg hibája kiküszöbölhető. Tehát akkor hogyan méretezünk? Hogy nem csak a fizikai réteget, hanem a hálózati réteget is figyelembe veszük, és akkor lehet éppen körbe szalad Magyarországon az a kapcsolat, az az adatkapcsolat, de el fog élni. Mi lesz az eredménye? Worldwide rating. Na, ezt mutattam már az ábrát? Nem. Na, kérem szépen. Ez 2001. szeptember 11-dik, akkor volt a Al-Qaidának a terrortámadása New Yorkban, és másodt. Hát ez a BIX, az ismerős, hogy micsoda? Ez a budapesti nemzetközi, tehát Budapest International Exchange, tehát a internetforgalom ezen keresztül megy külföldre. Két helyen van, az egyik a Viktor Hugo utca, a másik pedig a Fehér, mert ez nem nyilvános dolog, úgyhogy terroristáknak nem kell elállni, mert csak két helyen kell robbantani, és akkor Magyarországon nincs több nemzetközi. De hát azért, hogy akinek kell, tudja. Mi a Viktor Hugo utcában vagyunk bekötve egyébként. Ez az épület. Na hát kérem szépen, ez kedden volt, ez az előző kedd. Szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Látszik, hogy szombaton, vasárnap egy lustábbak az emberek, később kelnek, és nincs akkora forgalom, mint hétközben. És ez volt, ez a kedd, amikor körülbelül 2 óra tájban volt ez a robbanás. Nem robbanás, belehajtottak a géppel a toronyházba. A sztori az ismerős, jó van. Látszik, hogy semmiféle forgalom növekedés a nemzetközi központban, pedig azonnal mindenki szaladt a internethez, akinek már akkor volt, nekem is volt, és semmi forgalomváltozás nincs. Mindenki azonnal nézte a CNN, mit ír meg a akármik, meg BBC, meg egyébek. És nincs semmi. Miért nincs? Mi lehet az? Tessék? Nem. Hát vannak itt ilyen nagyobb csúcsok. Hát kérem szépen, azt az egyszerű trükköt használták, most miért kell minden csomagot átutaztatni az Atlanti óceánon, mikor ugyanazt a csomagot kérik 28-szor vagy 42 000-szer. Keserik, itt a Bixben, és ha ugyanazt kéri még valaki, akkor nem utaztatják, hanem a cashből szedik elő. Vigyázat, itt a forgalom, ilyen trükköket meg lehet csinálni. Na nézzük egy kicsit jobban. Ez azt jelenti, hogy itt volt augusztus 20-a, háromnapos ünnep, ez hétfő, kedszed a csütörtök, és ez a szeptember 11-i. Semmi változás nincs, látszik, hogy a hétvégeken jobb, itt háromnapos hétvége, 3 napig volt kisebb a pup. Igen. Na most, ha megnézzük Magyarországon, akkor az Origo volt a legizgalmasabb hírportál, vagy a portál, és látszik, hogy itten van egy hatalmas visszaesés, leállás. Az Origo News 0-ra állt le. Miért? A erőforrásokat teljesen lebénította az a forgalmi igény, hogy mindenki a news, tehát a híreket akarta látni. Mit csináltak ilyenkor? Az ottani ügyes rendszermérnökök gyorsan átrendezték a dolgokat, és erőforrásokat tettek a newshoz, és akkor a normál, ezek az előző napi news forgalmak, látszik a szombat-vasárnap, itt visszafelé, másik irányba megy az idő előre, tehát ez volt a szombat-vasárnap, a hétköznapinak több mint a 10-szeresét bonyolították le, mert átrendezték az erőforrásokat, hogy ne álljon le. Hát kérem szépen, ilyen is van, hogy valahol hirtelen megugrik, akkor megvan annak a lehetőség, hogy van értelmes ember, vagy valamilyen automatikus, előre programozott dolog, hogyha valahol túlterhelés van, akkor oda vigyen erőforrásokat. Vannak ilyen rendkívüli helyzetek. Tehát akkor most mire méretezik? Erre méretezik az Origo News-t? Nem. Arra méretezik az egész rendszert, hogyha valahol egy ilyen, nem minden nap van ilyen, de ha égisek előfordul, akkor lehessen úgy átrendezgetni. Tehát még egyszer, van egy felhasználói igény egy adott forgalomra, de vannak rendkívüli esetek, és ne álljon le a rendszer ezért, vagy azért, vagy amazért, nem baja van benne annyi rendkívüli helyzetre való megoldás, ez teljesen manuálisan ment, ott voltak, értettek hozzá, át tudták. És akkor lehet, hogy a társkeresőből kivettek egy erőforrást, és áttették a hírekbe. Tessék kérdezni. Na, akkor az a tanulság, hogy mire méretezik forgalmas órára, a nagyon bőrsztös adatnál nem esünk kétségbe, nem a legnagyobb csúcsra méretezünk, hanem valamilyen átlagra, megfér bár egy kicsit. És még egy üzenet, hogy vannak extra rendkívüli helyzetek, arra is kell megoldást találni. Például most volt az eukarisztikus kongresszus, és mindenkinek volt mobiltelefonja, és rengetegen látszott, hogy küldik haza, hogy én láttam a pápát 5 méterről. Leállt? Nem. Ugyanez volt. A környező utcákból, környékből mind átcsoportosították bázisállomás kapacitásokat, hogy kezeljék, és nem tudok arról, hogy leállt volna akármelyik mobilhálózat. Tehát erre készülni lehet. Ez itt van. Megint egy érdekes dolog, hogy a nem kiegyenlített a forgalom Európa és Amerika között. Tehát a hálózatok nem csak így működnek, hogy fizikai hálózatok, hanem a soros hálózat, meg ez, meg az, meg az is megvan, csak ugyanezek a neveik vannak. De egy biztos, hogy a tartalom szempontjából legérdekesebb szerverek az USA területén vannak, méghozzá Alaszkában. Miért? Neki már elárultam. Ott hideg van, sokkal olcsóbb a hűtés. Na, ott van Alaszkának a vége. Tartsunk szünetet? Tessék szólni, tartunk üzenetet, szünetet, ha kell. Ó, hát még gyerek az idő. Én délig elhagytam, jó? Szóval, nagyon érdekes, hogy az információ források az Egyesült Államokban vannak, mondjuk úgy, hogy Alaszkában, teljesen mindegy. Miért jön nekik be horribilis pénz, és kinek? Az államnak? Nem. Mert az állam az áfát szedi, és ezek az internetes cégek kiszúrnak az állambácsival, nem számláznak egymásnak. Tehát a számlázat, azt én elviszem a te forgalmadat, te elviszed az én forgalmadat, egymásnak a számla értéke nulla, mennyinek az áfa tartalma? Nulla. Kész. Hát akkor miből van nekik ilyen extra profitjuk? A hirdetőktől. A hirdetőktől, és akkor a kéretlen hirdetések, hova megy annak a bevétele az Egyesült Államokban. Tehát itt baromi nagy súlypont különbségek vannak. Nem Európa nyer ezen, hanem az Egyesült Államok. Most akkor ez lehet hálózatméretezési kérdés, de egy biztos, hogy a hálózat azért van, hogy profitot hozza. És sokkal inkább hozza az amerikaiaknak a profitot, mint az európaiaknak. Na, akkor jön a forgalmi tervezés. Hívás intenzitás. Tehát, hogy van egy kiszolgáló, egység felé irányuló, időegységre eső teljes mennyisége. Egy óra alatt, mondjuk legyen egy óra, hányszor nyomogatjuk a mobiltelefont, hogy hívást csináljunk. Mennyi a tartási idő, mennyi ideig foglaljuk azt a kiszolgálót. Na most, hogy egy kiszolgáló csoport milyen forgalmat bonyolít le, ez a hívás forgalom intenzitás, ez egy összege a tartásidőnek és a hívás intenzitásnak. Oké? Tehát van egy kiszolgáló csoport, és hogy mennyi forgalmat bonyolítanak le, az egy szumája a tartás idő és a hívás intenzitásnak. Ezt hívják hívás intenzitás, ez az átlagos idő, ez a forgalom. Általában egy órára vett forgalomnak szoktuk írni, és beleírjuk mögé, hogy elvan. Na most már előbb nézegettük, hogy van felajánlott forgalom, lebonyolított forgalom, és van forgalmas óra. Ezeket már nézegettük. Van a bemeneti folyamat, ami azzal jellemezhető, hogy milyen eloszlású, tehát statisztikailag milyen eloszlású az egyes hívások beérkezésének időpontjai közötti időtartam. Tehát, hogyha most megérkezett a hívás, mekkora esélye van, hogy most azonnal jön egy másik, vagy mekkora esélye van, hogy egy nagyobb időirtavallum után jön be a következő. Tehát ez a tartásidő eloszlás, hogy milyen hosszú ideig veszik igénybe, és az, hogy milyen eloszlású a két beérkezett hívás közötti időpont. Na most van torlódás. Az lehet időtorlódás, amikor minden kiszolgáló már foglalt, de nem biztos, hogy közben jön újabb hívás. Tehát van egy olyan állapot, hogy már mindenki foglalt, minden kiszolgáló, de éppen nem jön semmi. De ha jön minden esetben minden kiszolgáló foglalt még további hívás, akkor azt vagy eldobják, vagy sorba állítják, attól függően, hogy melyik modell csináljuk. Hát kérem szépen, itt jönnek a matematikusok. Én nem vagyok matematikus, és remélem önök se lesznek azok. Maradunk egyszerű mérnöknek. Tehát itt feltételezések vannak a matematikusok szerint, hogy az összefüggések érvényesek legyen, és csak akkor érvényes az a gyönyörű egyenletrendszer, amit Stricker János például a könyvében leír rendesen, hogyha feltételezzük, hogy a források működése független a többi forrás állapotban. Ez pedig nem igaz. Pont az, amit néztünk az előbb, mikor a terrortámadás volt szeptember 11-én, nem voltak függetlenek ez a dolgok. Valahonnan bemondta a rádió, hogy most terrorcselekmény történt, azonnal mindenki rohant a számítógéphez és nézte a híreket. Mert kíváncsi volt, most akkor mi is van ott? Tehát ez csak a matematikusok miatt van. Mert így akkor le tudták jobban írni a dolgot, hogyha ezt föltételik. Na most, ha ezek mind igazak, akkor negatív exponenciális eloszlású az egymás követő hívások között eltelt idő. Tehát van egy valószínűség, hogy azonnal jön, és van egy valószínűsége, hogy végtelen idő múlva jön a következő. És ez e kettő között van. Ez az eloszlás, és ez negatív exponenciális. Na most megint egy olyan feltételezés, amely egyáltalán nem biztos, hogy így igaz, de akkor tudják a matematikusok a levezetéseiket csinálni, hogy egyes hívások tartás ideje független a többiektől. Ha ezt föltételezik, akkor igaz, amit ők állítanak, de hát ez megint csak tudunk példákat mondani, ami biztos nem igaz. És a tartás idők is negatív exponenciális eloszlásúak, tehát itt az idő két hívás kezdeményezők között, és a tartás idő is mind negatív exponenciális. És hogyha sikertelen hívások, azt hogyan kezelik, arra is vannak feltételezése. Tehát itt van leírva, hogy hogy néz ki az a negatív exponenciális. Tehát tudjuk, hogy bármely, ha ez a T ez nulla, tehát azonnal, hogy megjelent egy forgalmi igény, azonnal következik a másik, az nyilván nulla annak a eloszlásában, mert hát ez nem egy tipikus dolog. És hogy ez végtelenbe megy, akkor is. És hogy mi a exponenciális, mi a Poisson eloszlás, ezt hagyjuk meg a matematikusoknak, mert ez nagyon jó. Tehát a befejeződés gyakorisága, ezt majd később visszatérünk, mert ha van valahány kiszolgálónk foglalt, akkor le lehet írni azt is, hogy mikor fog felszabadulni, milyen esélye van annak, hogy felszabadul egy kiszolgáló, különösen a várakozású rendszereknél. Ugorjunk ezek a különböző eloszlásokon, mert a mérnök ezzel úgyse dolgozik, mindjárt megváltjuk, hogy miért. Hát kérem szépen, áramkörkapcsolás vagy csomagkapcsolás? Melyik a szimpatikusabb? Csomagkapcsolás. Hát meg kellett tanulni, hogy amikor én kérdezek valamit, akkor mindig azt kell válaszolni, hogy ez attól függ. Mert van, amikor ez a jó, van, amikor az a jó. Miért találták ki a csomagkapcsolást? Ezt azért találták ki, hogyha a Szovjetunió a 60-as évek második felében elindítja az atom rakétáit, akkor nyilván célba veszi az egyes információs központokat, és azt lebombázza, és a legfőbbeket sikerül neki, akkor megállt az élet Amerikában. Ezért találták ki a csomagkapcsolást, meg ezt a fajta protokollrendszert, hogyha nincs arra út, akkor keres magának egy másik utat az a csomag, és meg fog érkezni, ahova kell, még hogyha lebombáztak. Ez volt az ok. És nagyon jó, erre találták ki, de most ebben az internet őrületben a csomag kapcsolás. Na most, ha van egy szemipermanens áramkörkapcsolás, ez például az, amit lehet használni az Origo szerver központban, hogy átkapcsolunk egy másik módra, akkor ez sokat tud segíteni. A router alapú csomagföldolgozás egy bizonyos sebesség határ után nem megy. Nem lehet olyan gyors routert, olyan gyors memóriát csinálni, hogy az működjön. Hát kérem szépen, hol van itt a csomagkapcsolás? Sehol. Ez egy áramkörkapcsolásnak felel meg, ahol direkt áramköröket teszünk az egyes nagyon messzi csomópontok közé, és ha már bődületes sebességek vannak, akkor kérem szépen megint csak vissza az áramkörkapcsolásra. Tehát ilyen szemipermanens autó sávokat csináljunk, megint, hogy miért szemipermanens? San Franciscóba járt már valaki? Nem. Hát nekem volt ilyen szerencsém, és ott van a Golden Gate híd, hatsávos. Ismerős? A San Franciscói öbölnek a száját köti össze. Hatsávos. Igen, ám, de ez úgy hatsávos, hogy mikor reggel jönnek be dolgozni San Franciscóba, akkor 4 sáv van befele, és 2 van kifele. És délután, mikor mennek haza, akkor a 6 sávból 4 megy kifele, és 2 befele. Minden autópálya sáv fölött van egy lámpa, aki mutatja, hogy nehogy valaki elkezdjen előzni a szembejövő sávon, csak átkapcsolják. Ezért szemipermanens, mert jó sokáig úgy van, aztán mikor eljön a délután, akkor más van. Tehát ezeket a sínek, ezeket is meg lehet csinálni, hogy délelőtt, mikor arra megy a forgalom, akkor ezen a sávon erre lehessen menni, délután meg vissza. Ugyanez az elv. És nincs általában abból nagy karamból, hogy valaki szépen a szembe jövő sávon, például semmi nincs, csak fő van festve a terelő vonal, időnként egy lámpa, hogy elmegy. Menjenek el, nézzék, meg nagyon szép vidék.
Csak belegondoltam, hogy itthoz milyen lenne.
Tessék?
Csak belegondoltam, hogy itthoz milyen lenne.
Milyen lenne?
Itthoz nem tartják azon, hogy
tenni. Nálunk is van, hogy fordítva hajtanak föl az autópályára, nem? Van. De ott ez egy mindennapi üzemi kérdés. Na kérem szépen, kiszolgálási mechanizmus itten a áramkörkapcsolt világban. Tehát vannak bemenetek, és vannak kimenetek, és a valamelyik bemenet és valamelyik kimenet közé van egy kapcsolat rakva, ezek a keresztpontoknak mondják. Ez a szemléletes dolog, hogy melyik sort és melyik oszlopot kötik össze. Ez, meg ez más típusú. Ez valamikor, nagyon régen, az elektromechanikus telefonközpontok világában ez volt. Amikor már elektronikus központok vannak, akkor ezt nagyon ügyesen csinálják meg. PCM, még emlékszik rá valaki, hogy milyen, mi volt az? Tehát mintát vesznek a beszélgetésekből, 8 bites mintákat, és egy időkeretbe betesznek 30 darab beszélgetésnek a mintáit, és úgy egyszerre küldik. Tehát időrések vannak, mikor az első, második, 30. beszélgetés megy. Tehát mondjuk ez 30. És el akarjuk ezt küldeni ide, ezt meg amoda, akkor nem kell más csinálni, csak az egyik időrésből át kell tenni egy másik időre. Tehát ugyanezt a logikát nem csak elektromechanikus kapcsolókkal lehet megcsinálni, hanem teljesen elektronikusan is, hogy áttesszük egy másik időrésben. Ez úgy szokott menni, hogy van egy bemeneti érték, meg egy hozzátartozó kimeneti érték, tehát van egy 8x8 bites mátrix, és akkor ezt föltöltik, hogy kit kivel kell összekapcsolni, mert a 8 bittel megmondják, hogy ezt kivel kell összekapcsolni. Remekül. Nem kell ide drót meg érintkezni, meg ilyen, ez az elektronika világám is tökéletesen megoldható. Ez a kapcsoló mátrix, a legegyszerűbb, hogyha mindenki mindenkivel összeköthető. Lépcsőző csoport, hogy lehessen spórolni, ez a bemeneti társaság nincs mindegyik kimenettel összekötve, de ugyanazt a kimenetet vagy így, vagy így, vagy így ezen. Ez az a előnye az előzőhöz képest, hogy ott 8x8, az 64 csomópont volt, itt pedig csak 8x3, 24 csomópont kell hozzá, hogy megvalósítsák. Tehát ezzel takarékosabban lehet megoldani a linket. A linkre kérdés van-e? Tehát ez egy másik típusú dolog, hogy nem mindenkit mindenkivel, hanem csak egy rész halmazzal tudja ez összekötni, ezzel, vagy ezzel, vagy ezzel, és akkor sokkal kevesebb csomópontot kell megcsinálni. Hát a következő a veszteséges rendszer, ahol hát az első a teljes elérhetőségű csoport, tehát valahány az N közül valamennyi foglalt, és akkor utána jön egy új kiszolgálási igény, akkor egyel többen lesznek foglaltak. Megint itt van rettentő sok matematikázás, ne tanulják meg, mert azt úgyis el fogják felejteni, hanem ki lehet számolni ezekkel a dolgokkal, hogy hogyan lehet kiszámolni annak a valószínűségét, hogy minden foglalt, vagy hogy hány kiszolgálót kell betenni. Itt ezt a képleteket meg ne jegyezzék, de jegyezzék meg, hogy van egy ilyen diagram. Ez egy Erlang nevezettű svéd matematikus dolgozta ki. Itt van ezen a viszintes tengelyen, hogy mekkora a bejövő forgalom, hány Erlang. Itt benne van, hogy hány kiszolgáló kell, itt pedig a paraméterek azt mutatják, hogy milyen veszteséggel. Hát ebben az esetben azt mondja, hogy minden ezredik esetben legyen eldobva. Legyen mondjuk 10 Erlang, és akkor megnézzük, itt azt jelenti, hogy a 10 Erlanghoz kell körülbelül 21 kiszolgáló, de a kiszolgáló száma egész szám, tehát nem kell 4-10-esre kiszámolni. Még egyszer, itt van a felkínált forgalom, legyen példákban 10 erlang, és azt mondjuk minden ezredik vesszen el, annál ne több, akkor 21 kiszolgáló kell hozzá. De azt mondjuk, hogy a minden századik vesszen el, annak a valószínűsége a 10 erlangnál, az csak 17 kiszolgáló. Most itt mondom, nem kell 4 tizedestre számolni, mert a kiszolgálatnál mondjuk, ha veszünk egy Cisco Hoopert, 5, azt hiszem a következő az 12, aztán van 24, 48 és 96. Tehát valamire nem kell 4 tizedesig kiszámolni, ez az Erlang képlet bőven elég, és úgyis csak egész számú kiszolgáló tud lenni. Hát nem tud 4,5 kiszolgáló betenni az ember. Hát még egyszer, az az üzenetem, ne tessék a matematikusok levezetését és képet, legyezzék meg, van egy ilyen tízer, hogyha 10% veszteséget akarunk megengedni, akkor ahhoz 13 kiszolgáló elég. Tehát 10% veszteségnél 13, 1% veszteségnél 17, vagy inkább 18, de már úgysem mindegy, és 1000-es veszteségnél 21 kiszolgáló kell. Kérdés? Nincs kérdés. Jaj! Hát ez az Erlang-Görbes elmélet, ez egy nagyobb forgalom, felkínált forgalom esetén szintén 1%, 1%, 10%-nál megmondja, hogy hány kiszolgáló. Ha méretezni kell, akkor tudom, hogy mekkora veszteséget. Általában a telefonos világban 1% veszteség, az nem okoz panaszt. Na, akkor itt van a változó hívásintenzitású rendszer. Én szerintem most tartsunk egy szünetet. Mennyi idő kell a pihenésre? 15 perc, 20 perc, 30 perc. De mert akkor folytatjuk. Lehet menni, enni, inni, pisilni, mit tudom én, csak mikor számítsák, hogy jönnek vissza.
15 perc.
Jó, akkor 12-kor folytatom, jó? Köszönöm, és kérdezzenek, mert semmi kockázatot az nem jelent.